Köszöntöm a hallgatókat, Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez itt az eredet, alig vártam, hogy visszatérjünk a következő újabb résszel. Sokáig szünetelt, majd pedig 2 évvel ezelőtt újra kezdődött a régészeti feltárás Abasáron, ahol feltételezhetően Aba Sámuel magyar uralkodó sírja is található. Ez lesz az eredetnek a mai témája. Arról, hogy hogy áll most a feltárás, milyen akadályokba ütköztek a régészek, Horváth Cipriánnal, a Magyarság Kutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának megbízott igazgatójával beszélgetek. Köszöntöm itt nálunk a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Aba Sámuel személye, én azt gondolom, hogy a történelemben megfelelő helyen van, hiszen 3. királyunk, és van miért kutatni. Az abasári feltárás régre nyúlik vissza, hiszen már az 1950-es években is találtak a településen épület maradványokat és sírokat. Meséljen nekünk, kérem, hogy erről az időszakról mik bukkantak elő, és azokból hogyan tudnak a régészek következtetéseket levonni, akár Aba Sámuel nyughelyére. Nyilván ez egy hosszú folyamat, de hogyan képzeljük el ezt a munkát?
Aba Sámuel nyughelye a források alapján már régóta ismert a kutatás előtt. Tervszerű régészeti kutatás azonban sajnos sokáig nem indult, és az első leletek is inkább földmunkához, építkezésekhez kapcsolódóan kerültek elő. Már az 1950-es években vannak információink arról, hogy itt leleteket találtak. Ekkor épült fel egy magánház, aminek a pincéjeit, mikor kiásták, akkor megbolygatták az itt található kerek templomot, illetve a templom mellett található temetkezésekből is bizonytalan számú semmisülhetett meg. Sajnos annyi adatunk van erről a munkáról, hogy néhány karika ékszerre tudtak csak visszaemlékezni. Se a sírokról nem készül dokumentáció, se az előkerült épület maradványról. Az 50-es években aztán hasonló földmunkák során többször kerültek elő leletek, majd 1958-ban megépítésre került a területen található művelődési ház. Sajnos régészeti feltárás ekkor sem volt megfelelő módon, így ott is bizonytalan nagyságú része pusztulhatott el, vagy legalább sérült a lelőhelynek. 1972-ben aztán sor került egy kutatásra. Ez hát kevéssé szerencsés módon történt így a lelőhelyről. Adatainkat ugyan növelte, de bizonytalan számú információ veszhetett el ekkor is. Valószínűleg kőfedlapokkal ellátott sírokat találtak ekkor. Aztán a tervszerű kutatás az végül 2006-ban indult meg az EGRI Múzeum munkatársainak vezetésével. Ez már egy átfogó projektként indult ez a munka. Kibontották az 1972-ben már megtalált, de akkor még visszatakart kelek templom maradványait, több temetkezést sikerült megfigyelni, viszont az eredeti céljuk végül nem valósult meg. Ez oda vezetett, hogy magát a rotundát egy ideglenes fedővel, tetővel borították, és ez tulajdonképpen így állt a 2010-es évek végéig, mikor Kásler Miklós professzor úr még miniszterként felkarolta a kutatásnak a tervét. Támogatásával megindulhatott aztán 2019-ben a Magyarság Kutató Intézet munkája. 2019-ben még csak egy helyszíni szemlére került sor, aztán 2020-tól indult meg maga az ásatás, ami több évadon keresztül majdnem 2000 négyzetméter feltárását eredményezte. A 2000 négyzetméteres területen megközelítőleg 300 korabeli 17. századi temetkezést sikerült dokumentálni. Ezek között több kőpakolásos sír is volt. Feltárásra került az itt elhelyezkedő, már többször említett kerek templom mellett egy 11. századi, feltehetően 3 hajós íves szentélyzáródású templom, a templom mellett elhelyezkedő kolostor maradványa, illetve egyéb települési jelenségek. A munka jelenleg a feldolgozás fázisában van, tehát ásatás egyelőre nincs terve véve.
Nagyon sok kérdésem lett hirtelen, úgyhogy akkor el is kezdem föltenni. Ahogy említette, ugye mikor megáll egy ásatás, hogy képzeljük el egyébként, hogyan állítják meg, hogyan tudják azt biztosítani, hogy ez majd, amikor később folytatódik, akkor ott a lehető legkevesebb kárt szenvedje a terület?
Általában egy terv szerint indulnak az ilyen, ezeket tervásatásnak nevezik általában, ami egy kutatási terv szerint megy. Ott meghatározzák már a munka első napját megelőzni, hogy körülbelül mekkora területet szeretnének feltárni, mi lesz az ott előkerült maradványok, épületmaradványok sorsa. Ha a munka véget ért, akkor az épített örökségi elemeket, amiket megtartásra érdemesnek ítélnek, itt ilyenből nagyon sok volt, azokat megfelelő módon konzerválni kell, megerősíteni, esetleg visszaépíteni. Ha erre nem kerülhet sor valamilyen egyéb okból, akkor úgynevezett elfedéssel biztosítják ezeknek az épségét. Ezt letakarják, illetve vissza, általában homokkal szokták visszafedni. Hát sajnálatos módon a fémkeresőzés Magyarországon is jelen van. Ez ellen nehéz védekezni, a felelős állampolgári magatartás lenne a legjobb módja, hogy megőrizzük örökségünk elemeit.
Hogy mindannyiunk kincse lehessen, mindaz, amit ott lehet találni. Ahogy említette a területet, laikusként azt gondolom, hogy azért ez nem egy kicsi terület. Hogy képzeljük el ilyenkor, hányan dolgoznak a területen, és kik azok, akik például ezen a területen összefogtak a munka érdekében, a feltárás érdekében?
Egy ásatást, minden esetben egy ásatásvezető régész vezet, neki lehetnek munkatársai, régész kollégák, dolgoznak technikusok az ásatáson, akik mondjuk az előkerült jelenségek fotózását, rajzolását, bemérését végzik, illetve vannak, akik végzik a jelenségeknek a bontását kézi erővel. Jelen esetben a Magyarság Kutatóintézet mellett az Ásatás Kft. Vett még részt a munkában. Megközelítőleg 10-15 fős volt ez a csapat, aki dolgozott.
És hát rögtön fölmerül az a kérdés is, hogy oké, rendben, amit találnak, annak aztán mi lesz a sorsa, hol helyezik el, hol kutatják, egyáltalán hova kerül onnan rögtön?
Hát az épített örökségi elemek azok ugye helyben maradnak. Ritka kivétel, amikor Abasáron is előfordult, hogy egy faragott sírkő fedlapot beszállítottak a területileg illetékes Dobó István Vármúzeum lapidáriumába, annak állagmegóvási céljából. De maguk a kisebb leletek azok a helyileg illetékes múzeumba kerülnek, ez jelen esetben Egerben van. Ezeket már restaurálva, az elsődleges nyilvántartásba véve adják át. Az Egri Múzeumban kerülnek ezek majd végleges elhelyezésre, illetve kiállításra, ha akár időszakos, akár állandó kiállítás keretei között ezeket be akarják mutatni a nagy közönségnek.
Dolgoztam vidéken olyan helyen, ahol szintén valamire bukkantak, és akkor úgy megmozdult a térség is, és mindenki érdeklődve figyelte, hogy a régészek elkezdenek ott dolgozni. Hogy képzeljük el ilyenkor a helyiek, hogyan fogadták ott a régészeket, nekik akkor ez mekkora szó, mi mindent jelenthet az ott élőknek, például egy ilyen feltárás, és akár az ott megtalált leletek.
Én azt gondolom, hogy a hely szelleme vagy a lokálpatriotizmus azért általában működik, tehát minél kisebb egy település, annál inkább odafigyelnek erre az emberek, annál inkább tudomást szereznek egy ilyen dologról, ami aztán évek, évtizedek után is a köztudatban van még. Én biztos vagyok benne, hogy büszkék is arra, hogy az ő településükön ilyen jelentős lelőhely található. Tehát én a helyiek részéről csak támogatásról tudok beszámolni.
Beszéljünk akkor egy kicsit konkrétan Abasámmerről, akinek személy ellentmondásos a történelemben. Hogy képzeljük el, milyen uralkodó volt, ő honnan származott?
Abba Sámuel ugye Szent Istvánnak volt rokona. Abban megosztott a kutatás, hogy unokaöccse volt, esetleg sógora. A forrásokat ilyen vagy olyan módon is értelmezik. Származását illetően is többféle lehetőség áll fenn, keleti, illetve délkeleti irányba is mutathatnak gyökerei. Ő ugye Orzeoló Péter után az első megválasztott királyunk volt, akit a Péterrel elégedetlen előkelők választottak meg. Meg kell jegyezni, hogy már István életében is a nádori címet ő birtokolta. A kutatás természetesen megosztott abban is, hogy ez valóban ő volt-e, tehát a nádor és a király ugyanaz a személy volt-e, avagy esetleg a nádor az édesapja volt. Erre többféle magyarázat létezik. Mindenképpen törekedett arra, hogy a fenyegető német veszélyt elhárítsa az ország feje felül.
És hát ugye azt is tudjuk róla, hogy azért az ő halála kapcsolódik ahhoz is, hogy küzdött.
Igen, a ménfői csata után vesztette életét.
Ez például 1040. biztos?
Tehát ez... A források erről számolnak be. Arról számolnak be a források, hogy ugye 1044. július 5-én volt a ménfői csata, ahol a magyar sereg megbomlása miatt aztán vereséget szenvedtek. Ekkor Salamon keleti irányba menekült, és valahol a Tisza felé menekült, és valahol Füzesabony környékén érhettek a nyomába, és ott érte őt a halál. Akkor még nem Habasáron temették el, viszont néhány év múlva felnyitották sírját, akkor csodás módon tapasztalták, hogy sebei begyógyultak, teste épp volt, és akkor vitték át a testét Habasára.
A Magyar Krónikák egyhangú elbeszélése szerint Sámul a köznemest részesítette előnyben a nemesekkel szemben elégedetlenséget okozva a főurak között. Ez akkoriban egyébként milyen fogadtatással bírt, mondjuk úgy lakosság teljes területére nézve? Támogatott király volt? Közkedvelt ennek köszönhetően?
Én azt gondolom, hogy ebben is megosztott a kutatás, a forrásokat nehéz sokszor egyértelműen értelmezni.
De például a kora szelleméhez képest ez mennyire volt meglepő, hogy ő a nemesekkel szemben inkább a köznemest részesített előnyben?
Én azt gondolom, hogy minden uralkodó próbált támaszt keresni, vagy támogató csoportokat találni. Ennek nyilván ezer oka lehet, hogy Abba Sámuel miért döntött így.
De hogy ne teljesen kalandozzunk el, a feltárás jelentőségétől a történelem szempontjából miért fontos, hogy például feltárják, ha nem is az ő nyughelyét, de ezt a területet akár? Milyen információkat remélnek?
Hát nagyon fontos, hogy minden uralkodói központot, minden, tehát hogy múltunkat mind teljesebb formájában meg tudjuk ismerni, abban a formában, ami ma még a kutatás számára rendelkezésre áll. Rengeteg mindenre lehet következtetni, a korabeli épületekre, korabeli szokásokra. Ilyenkor az előkerült leletanyag nagyon sok vizsgálati lehetőséget rejt. Az utóbbi időben például az archeogenetikai vizsgálatok nagyon felerősödtek szerencsés módon. Ebből nagyon sok információt nyerhetünk, akár az elhunyt származására, akár rokonsági kapcsolataira nézve, de az embertani vizsgálatok megmutatják az illető betegségeit, sérüléseit, egy kicsit rekonstruálják számunkra életüket, és ugyanez a helyzet a tárgyi leletanyaggal is, a viselettől a temetkezési szokásokon át táplálkozásukig nagyon sok mindent megtudhatunk ebből.
Nagyon sok olyan terület van, ahol az ott dolgozók azt mondják, hogy az elmúlt években robbanásszerű fejlődés tapasztalható a szakmájukban. Ön a pályafutásán is ezt tapasztalja, hogy a régészeti munkát is a fejlődés most már nagyban megsegíti, és tényleg ugrásszerűen lehet akár új következtetéseket levonni?
A természettudomány fejlődése nyilvánvalóan mindenre kihatással van, így a régészetre is. Az előbb említett archeogenetika egy új lehetőség, de ma már természettudományos módszerekkel végezhetünk kormeghatározást. Van egy vizsgálati mód, ami megmutatja számunkra azt, hogy az illető abban a régióban születette, ahol végül eltemették. De ehhez robbanásszerű a lehetőségek tárházának megnyílását, maguk a feltárások számának a növekedése is okozza. A 2000-es évek elejétől volt egy ilyen tendencia a magyar régészetben, amikor az autópálya ásatások, illetve az egyéb nagyfelületű feltárások, egyéb nagyfelületű beruházások megindulásával robbanásszerűen nőtt a leletanyag mennyisége, ami aztán természetesen új következtetések levonásához is vezetett. Nagyon fontos ezek közzététele, hiszen ennek hiányában a kutatás mozgástere korlátozottá válik.
Nagyon jó, hogy pont ezzel a gondolattal fejeztük be, mert szerettem volna kérdezni, hogy mik nehezíthetik a feltárást, hiszen hogyha valaki ennek a feltárásnak is egy kicsit utána olvas, akkor látja, hogy nyilván az is, hogy időben volt egy-egy megállás, meg az is, hogy épültek épületek erre a területre.
Igen, hát az első leletek előkerülésekor az 50-es években azért még nem volt annyira kidolgozott gyakorlata az örökségvédelemnek, mint manapság. Ezek mindenképpen problémának tekinthetők, hiszen sok minden elpusztult, anélkül, hogy régész akár csak a helyszínen járhatott volna. Ilyenek az említett épületek, a lakóházak, művelődési ház, ezek nyilvánvalóan elpusztították a lelőhelynek egy bizonytalan nagyságú részét, vagy legalább súlyosan rongálták azt. Ezek mindenképpen befolyásolják a kutatás eredményességét, hiszen a legtöbb információt abból a helyzetből tudja a szakma kinyerni, amikor in situ, tehát eredeti állapotában tárul fel a régész szeme előtt a betemetődött jelenség vagy lelőhely.
Említette az autópályaépítéseket is. Napjainkban hogy képzeljük el, hogy mely építkezéseknél kell kötelezően feltárást végezni, vagy például mennyire jellemző az, hogy egy magánember építkezik, talál valamit, és ő jelentkezik, hogy szerintem én valami kincsre bukkantam?
Szerencsés módon erre nagyon sok példa van. A felelős állampolgári magatartás itt is megmutatkozik. Ugyanakkor ma már azért a régészeti lelőhelyek egy jelentős részét, nem mindet, de jelentős részét egy nyilvántartás fogja össze, így a kormányhivatalban dolgozó kollégák a beruházás helyének ismeretében a régészeti nyilvántartást használva meg tudják határozni az adott területen szükséges régészeti feladatellátást, ami lehet akár teljes felületű feltárás vagy próbásatás, régészeti megfigyelés.
De gondolom itt akkor nagyban befolyásolja, hogy milyen területről van szó, hiszen azért önök rendelkeznek információval, hogy hol nagy valószínűséggel található valami.
Természetesen, tehát ha egy olyan területen terveznek beruházást, ami régóta ismert régészeti lelőhely, vagy akár csak egy előzetes hatástanulmány során, ami már a beruházáshoz kapcsolódhat, meghatározásra került, hogy ott nagy valószínűséggel régészeti lelőhely helyezkedik el, akkor mindenféleképpen szükség van feltárásra.
Az emberek mindig szeretik az ilyen kis apró érdekességeket, a kicsit bulvárhírt jó értelemben. Volt-e ezen az abasári feltáráson bármilyen különlegesség, egyediség, ami még akár önt is meglepte, vagy megmosolyogtatta?
Én azt gondolom, hogy maga az egész lelőhely nagyon érdekes és különleges. Már csak azért is, mivel nagyon jó állapotban maradt meg, legalábbis az utolsó periódusa. A legkorábbi épületekből természetesen jóval kevesebb marad meg, hiszen egyrésztről a történelem viharai ezeket súlyosan károsíthatják, ilyen akár a tatárjárás, amikor a zabasári központ is jelentős mértékben elpusztult. Az ezt követő újjáépítés ugyancsak rongálhatja a korábbi periódusnak az épületeit, viszont az utolsó periódusa ennek a komplexumnak meglepően jó állapotban maradt meg. Királyi központjaink közül mindenképpen az egyik legjobb.
Ez minek köszönhető? A szerencsének?
Én azt gondolom, hogy a szerencsének is. Nagyon sokáig nem volt beépítve ez a terület. Ez egy a mai település központján egy magaslaton helyezkedik el, és hát mivel nem építettek oda házakat, épületeket sokáig, ezért a lelőhely tulajdonképpen bolygatatlan maradt. A már említett későbbiekben felépített lakóház vagy művelődési ház ezt természetesen befolyásolta.
Egyébként nagyjából meghatározták, hogy a lelőhely mekkora, de hogy képzeljük el, előfordulhat, hogy egyébként még tovább nyúlhat, akár további házak alatt is található?
Természetesen. Ez a feltárt terület, ez a szűk 2000 négyzetméter, ez biztos, hogy csak egy töredéke a lelőhelynek. A terepviszonyokat figyelembe véve nagyjából azért meg lehet határozni, hogy merre helyezkedhet el a folytatása, de ez akár 5-10 000 négyzetméter is lehet maga az egész komplexum.
Az nem kicsi. A település más részein is lehetséges egyébként, hogy valami újat találnak, akár nem is feltétlenül ehhez a területhez tartozóan szorosan, de található bármi.
Természetesen, hiszen az ember gyakorlatilag minden, az ember gyakorlatilag a megtelepedésre alkalmat adó területeket felhasználta már az őskortól fogva. A Basár területén sem ez az egyetlen 11. századi lelőhely, egyházi központ. Ismerünk ezen felül még két 11-12. Századi templomot, illetve körülött elhelyezkedő temetőt.
Egyébként ugye én tapasztaltam már ilyet, hogyha egy településen valamit találtak, akkor a szomszéd település is egy kicsit irigykedik, mert hogy annyira szeretjük, hogyha a múltunkból valami értéket felfedeznek, hogy vágynak rá, hogy hát ha majd náluk is találnak valamit, akkor akár ez is előfordulhat?
Persze, ez inspirálhatja akár a leletlelőhely bejelentés folyamatát is.
Hát remélem a mai műsorunkkal inspiráltuk a hallgatókat, a szakembereket, és mindenkit, hogy legyünk büszkék arra, amit itt hazánkban találnak a régészek, és nagyon fontos, hogy a felelős állampolgári magatartást is gyakoroljuk, vagy ha találunk valamit, meg hát ne kalózkodjunk, és nem keresőzzük a fémeket a földben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a műsorunkban, és tudtunk erről beszélgetni, és hát azt tudom ígérni a hallgatóknak, hogy a következő részben is önnel fogok beszélni. Horváth Ciprián, a Magyarság Kutatóintézet Régészeti Kutatóközpontjának megbízott igazgatója volt itt. Köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóktól pedig mi mást kérhetnék, mint maradjatok a Spirit FM-en, és legközelebb ismét eredettel várlak benneteket.